我们说到一个我们的一个的活数 tema amiről kellene beszélni, és azt mondom, sose tudjuk megbeszélni, mert annyira szétág az a szomorúságnak a oka, ami valamelyinket elér. Szóval minden napunkban, amikor felkelünk vagy lefekszünk, akkor el kell számolnunk, hogy a szomorúság létezik. Ezen a szerdán így a szomorúságra szeretnék beszélni azért is, mert valaki megkérdezte, hogy miért szomorúak a keresztények. Azonban a igeként, elsőként a Prédikátor könyve 5. fejezetének a utolsó versei közül a 18-at olvasom, és azért jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni és jól élni minden ő munkájából, amelyet fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjának száma szerint, amelyeket adnék az Isten, mert ez az ő része. Ezt hoztam. Elég furcsa bibliai vers. Különösen, amikor a Prédikátor könyve eléggé negatív mindig, szinte mondhatni azt, hogy az egész élet nem ér semmit, és akkor mond itt valamit, hogy azért az a jó, amikor az ember eszik, iszik, és a munkájának a gyümölcséből él, és egyéb megelégedettséggel van az ember. És én úgy gondolom, amikor arról kell beszélni, miért szomorú az ember, akkor ezt a bibliai verset kell ismerni. Hát azért vagyok szomorú. Pontosan azért vagyok szomorú, mert nem ismerem a mértékeket. Pontosan azért vagyok szomorú, mert valami elromlott bennem, hogy szép dolog enni és inni, abban benne van az, hogy amit Isten adott. Szép dolog élni, szép dolog élvezni a testit, a lelkit és mindent, ami a környező világunkban van, csak Isten adja meg a mértéket. A szomorúságnak ez a gyökere, amikor ezt nem értjük meg. Itt nem arról van szó, hogy ha most te benne vagy egy gazdagságban vagy szegénységben, akkor törődjél bele. Dehogy is. Szó sincs arról, amit teológusok is annak idején, és a feudalizmus is talán nem sokára újra mondani fogják, hogy Isten téged szegénynek teremtett, akkor az a jó neked, nem erről szól. Az a lényeg ebben, hogy ne legyél szomorú, és hogy ne legyél szomorú, az a lényeg, hogy tudd meg Isten mit adott neked. Azt teljességgel adta. Jó enni, inni, jó élni, jó élvezni a világot, és én úgy gondolom, mindenki a saját elrendelt helyen csodálatosan szépen tud élni. Csodálatosan szépen. Én nem kívánok senkivel cserélni, aki gazdagabb nálam, meg akárhol lakik, vagy akármilyen van, nem kívánok. Nagyon jól érzem magamat. Mert megértettem azt, hogy nem szomorú vagyok, hogy nincsen ezen meg azon, nem szomorú vagyok, hogy miért van kevesebb, miért van többen, hanem pontosan azzal a megelégedettséggel élek, amit Isten adott. És ez a szomorúságnak a kezdete, amikor nem vagyok megelégedett, nem magammal, nem a körülményekkel, hanem Istennel. Szomorú kimondani, és már szomorú szó jön így is, hogy rossz kimondani, amikor nem tudok megelégedni azzal, amit Isten adott, de miért nem tudom megelégedni? Mert nem tudom, hogy mit adott nekem. Nem tudom, mit adott nekem. Valamikor sokkal könnyebb volt, amikor egy családi rendbe ért az egész világ, és egymás után adták a generációkat a váltóbotot, és mindenki boldogan élt a falusi paraszt embernél, a nagyobbik fiú volt a gazdag, vette át magát a gazdaságot, és nem buta volt, és buta paraszt volt, hanem boldog ember volt aztán abban a helyzetben, amit Isten adott neki. Boldog ember volt. És ma, amikor mindenki több egy parasztnál, bocsánat, ezt most pejoratívan mondom a parasztot, több esze van, több lehetősége van, nem kell külön gumicsizmát húzni, hanem tűsarkot cipőbe topoghat az aszfalton, akkor sokkal boldogtalanabb és szomorú az egész emberiség, ahogy van. A mai napig is az ember, ha a helyén van, tud örülni annak, amikor kikel egy virág, tud örülni a reggelnek, tud örülni az asztalán annak, amit esetleg a saját keze néha izzadságos munkájába termelt meg. Nem vissza akarok vezetni senki sem a múltjába pár száz évre visszamenőleg, hanem abba az örök törvénybe kell visszamennünk a szomorúság megelőzése okán, hogy tudod-e Isten mit adott neked? Két kezet, férfi vagy, nő vagy, adott egy helyet, adott mindenkinek mindent, és nem titokzatosan adta. Megkaptad a helyet, megkaptad azt, hogy hol kell élned. Jó azért, jó dolog, és ahogy mondja a prédikátor, én láttam, hogy szép dolog enni és inni és jól élni minden ő munkájából, amelyel fárasztotta magát a nap alatt. Bizony elmondhatom most is ezt. Jó. Most itt vagyok Pesten egy pár napig, illetve a Balatonon voltunk, hogy a kisfiú megismerje, mégis nagyobb látása legyen a vízről, a hegyekről, a hajóról, ugye a 4 éves korban tanulnia kell, majd egyszer válaszolni is kell természetesen, látnia kell a világot, mondjuk így, és vágyodom haza. Vágyodom haza, mert itt olyan visszavíz, úgy nem vagyok otthon. Pedig elvileg itt nagyon kényelmes, itt nincsen sárpor, meg munka, meg kötelező, meg nem kell egy füvet nyírni, meg a szemetet is a kukás itt viszi naponta, meg nem kell dolgoznom. És mégis hiányzik az, hogy hadd látnám most már végre az epret, hadd látnám már mennyit nőtt a kukorica, meg a krumpli, meg a ennivaló. Pedig szinte nem egységes, hogy itt a akármilyen üzletházban, vagy micsodában a boltban olcsóban megvenné, mint ami munkát és befektetést az ember számol a növényeinek, olcsóban megvenni a terményt, mégis az a jobbik. Szomorú vagyok, hogy itt vagyok. Szomorú vagyok, hogy hiányzik valami. És a szomorúság egyik oka ez, egyik formája ez. Mikor vagyok szomorú? Igazából, amikor így belet gondoltam tegnapi nap, hogy mikor vagyok szomorú. Mikor voltam, mondjuk inkább így, bár előfordul az ember szomorú. Különösen akkor, amikor a saját tervem vagy akaratom becsődölt. Akartam valamit, és nem sikerült. Aztán utána van olyan, amikor kitűztem valami célt, és nem értem el odáig. Aztán valamit nem kapok meg. Vártam, úgy vártam, és nem kaptam meg. És van szomorúvá tesz. Egy születésnap, egy postás nem hozta az üdvözlőlapot, vagy az e-mail nem jött meg a manapság. Vagy elvesztettem valamit, vagy valakit. Szomorú vagyok. Az elvesztés. Aztán szomorúvá tesz ez a bizonyos céltalanság, olyan a szomorú válik az ember, hogy most hogyan tovább, minek fölkelni holnap, meg nem pszichés betegség ez még, csak egy céltalanság, hogy hát pergetem a napokat, meg túlélem a napokat. Szomorú vagyok. Aztán ugyanúgy, mint a Prédikátor könyvében, ha valami sok, akkor azért vagyok szomorú. Sok munka vár rám, sok takarítani való, sok cipekenni való, sok ide-oda rohangálás, akkor szomorú vagyok, hogy volna nekem jobb dolgom is. Vagy kevés. Ugyanez a másik oldalon is ott van. Kevés dolgom van, senki nem számít rám, fölösleges vagyok. Mennyire, de mennyire két oldalú a szomorúság gyökere. Aztán ugye folytatom tovább. A szomorúság akkor, amikor az ember az élete során egyedül volt. Van egyedül vagyok. Szomorúság. Időskorban, fiatalkorban, minden irányban, mind a két irányban mondhatnám. Aztán szomorú az emléke, elvesztett valakit. Aztán szomorú az ember, mikor vagyok, de minek, el nem fogadnak. Úgy az ember van, kakuk tojás valahol, úgy ücsörög a szélén valaminek. Aztán akkor is szomorú az ember, mikor sikertelen, csinálok valamit, az nincs visszajelzés. Megcsinálom aztán, hát tulajdonképpen magamnak csináltam, mert senkit nem érdekel. Mennyi, de mennyi szomorúság. Hát én annyit dolgoztam, és azt sem mondják, hogy szép, vagy jó, vagy kösz, vagy valami. Aztán szomorú az ember, amikor az ígéretek nem valósulnak meg. Ígértek valamit, és hát olyan szomorú vagyok, hogy hát nem tartotta be. Mind az emberi szomorúság. Emberi szomorúságok a hétköznapoknak mindenkivel benne van. De amikor a szomorúságról beszélünk, nem egyfajta szomorúság van, többféle szomorúság van. Ezt, amit felsoroltam, ez az ember. Az emberi szomorúság, ami még nem biztos, hogy Isten szerinti szomorúság. Bár hasonló vonások vannak, de ez mind, amit mondtam, ez mind én rólam szólt. Én maradtam egyedül, én vagyok sikertelen, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tulajdonképpen magamat teszem szomorúvá. Tulajdonképpen fölöslegesen szomorkodok, mert nem is ez az igazság, csak én nem kaptam meg, én elvesztettem. Mindig az én van bennem, és valaki hiányzik benne, és pont a Prédikátor könyvéből hiányzik benne, hogy amit Isten adott, azzal meg vagyok elégedve. Mert ha Isten ad egy szolgáltat, akkor én nem várjak el semmiféle gyümölcsöt. Ha én építek egy házat, akkor nem biztos, hogy én fogok nagyobb időt abban lakni. Hát most miért építek én magamnak emlékműveket? És tényleg a szomorúságnak igazából nem ismerik a fajtáit. Egyik az én szomorúságom, aztán van egy Isten szerinti szomorúság, Aztán jönnek a szinalmi szavak, jönnek azok a szomorúságok, hogy megbántam dolgokat, jönnek azok a szavak, amelyek a szomorúságnak, már az Isten szerinti szomorúságnak a következményei, elvesztettem valamit. De menjünk még egy másik szomorúságra, az, hogy arra a kérdésre, hogy miért szomorúak a keresztények, ki kell mondanom. Nem Isten szerinti szomorúság a legtöbb szomorúság. Ha elmész egy gyülekezetbe és nagyon szomorúak, se nem emberi, se nem Isten szerinti szomorúság van. Bármilyen furcsa. Miért szomorúak a keresztények? Mindez, amit felsoroltam, elveszettek valami céltalanok, stb. Benne van abban a szomorúságban, amit a vallási gyökerek adnak. A vallási gyökerek. Az igazi szomorúság nem megbánást, hanem bűnbánatot ad. Az igazi szomorúság Isten szerinti. Az ember szerinti megbántam. Megbántam, hogy megbíztam valakit, megbántam, hogy rábíztam, megbántam sok mindent. Azonban van egy harmadik szomorúság, ami a kérdésre válasz, hogy miért szomorúak a keresztények. Van egy állapotban tartó, bűnbánatban tartó műszomorúság, amit megkajálunk. Bocsánat, a szó ide így van. Az az állandó mea culpa, pulpa, én bűnöm. Ennek a gyökerét ismerik, ma is működik a nagyegyházakban. Ma is, amikor mennek úrvacsorázni, folyamatosan szomorkodnak, és azt se tudják miért. Nagyon sokan a bűnüket meg sem bánták, nem is nevesítik meg, és én bűnöm. Nagypéntek minden órában. Pedig csak egy volt nagypéntek. Ott van, mert valakinek érdeke, hogy szomorúságba tartson. Valakinek. Valakinek ott van, aki állandóan bűnbánatba akar tartani. Nem bűnbánatba, bocsánat, bűn ismeretbe. Még akkor is, ha nem vagy bűnös. Még akkor is, ha nem ismered fel az önmagad bűnét, folyamatosan jön a vádlás, a vádlás, a vádlás. És te folyamatosan szomorú vagy. És bemész egy templomba, és a templom méretei megadják, hogy ő a hatalmas, a nagy kupola alatt te kicsi ember vagy, a nagy díszítés alatt egy kis senki vagy, és még belenyomják a fejedbe, hogy szégyeld magad. Ez gyakorlatilag a halálnak az urai. A halál a cél, hogy szomorú legyél. Hogy téged abban a szomorúságban tartsanak, ami pszichésen, öngyilkosságig is vezethet később. Mert nem ugyanaz a megoldás, és nem ugyanaz a szomorúság és a szomorúság, csak a szomorúság megoldása az Istennek és az emberinek. Mert van szomorúság többféle. Amikor olvasom második korintusi levélből az oly sűrűn olvasott bibliai verset, a 7. fejezetnek a 10. versét, mert az Isten szerinti való szomorúság az üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerinti való szomorúság pedig halált szerez. Szomorúság. És ez a köztes szomorúság, amit művileg, pont a papság, pont az egyházak tartanak meg, ez a halálnak a szomorúsága. Nincs feloldás, nincs abban, hogy van kegyelem, nincs feloldás abban, hogy van üdvösség, nem volt föl. Nem volt föl, mert a szomorúságnak a két fajtájából pontosan azt a halálos megoldást adják, mint a világi szomorúság, ami halálra vezet. Pontosan, ami az idegosztályokhoz vezet, pontosan, ami az öngyilkossághoz vezet, pontosan azt adják a különböző gyónásokkal és egyebekkel. Nincs felszabadítás. Vagy látszólagos felszabadítás van, vagy szoktam viccesen mondani, 10 bukfenc és mehetsz, vagy 3 fekvőtámasz és semmi bajod, dehogy nem oldódott meg a bűnöd. Mert az igazi, így ahogy olvastam a Korintusiban is, az Isten szerinti szomorúság üdvösségre való megtérést ad, megbánhatatlan megtérés szerez, üdvösségre megbánhatatlan megtérés. A másik megbánás a sorry, csak ennyit jelent. Az egyik, amikor azt mondom, hogy sorry, bocsánat, ez nem az, ami Isten szerinti szomorúság. Elrontottam valamit, és nekem nem jó, akkor bocsánat, szánom, bánom, de nagy lett a károm. Ugye? Az nem. az nem Isten szenti szomorúság. És ezt sok helyen, nagyon sokat és sokat mondják, már megint, bűnös vagy, mennyi gyond meg, mennyi áldozzá, és a többieket mondhatom sorba. Protestáns szinten is különben. Ismertem olyat, aki naponta úrvacsorázott, egész közelről, egy szobában, hadd ne mondjam sorba, folyamatosan a halál, a halál. Nincs feloldás, nincs az, amit itt a korintusbeliekben mond maga Pál, hogy megbánhatatlan megtérés szerez, visszatérek Istenhez. De Istenhez visszatérés az jelent, hogy van egy bűntudatom, van egy odamenetel Istenhez, hogy bocsáss meg Istenem, van egy Istennel való rendeződésem, és maga a bűn tesz szomorúvá, és a bűnnek a tudata, és az állapotom tesz szomorúvá, és azt mondom, valamit vagyok, nem akarom. Még a másik, az emberi szomorúság azt mondja, hát úgy se lehet megoldani. Maradok ebben. Maradok ebben, és itt van, amikor mind a kettő egy fához vezethet. Az Isten terv szerinti szomorúság, az a Golgotához vezethet. Az ember szerinti szomorúság, még a akasztófához fölkötöm magamat. Na, melyik szomorúság az, amelyik működik? Az Isten szerinti szomorúság az egy percig tart, amíg oda megyek, és bocsáss meg Istenem. Isten szerinti szomorúság az üdvösségre visz, vigasztad Isten, és megbocsát, és kegyelmet ad. Az emberi szomorúság pedig nem adja a megoldást az életembe, hanem tovább sodor a halott állapotomban egészen a halálig, sőt elviszem a halálig, vagy előbb jön a halál. Isten szerinti szomorúság feloldás. Ezért jó, és ezért sokszor olvasok is a Bibliában, jó a szomorkodónak, boldogok, akik szomorúak. A boldog mondásokban ott van a szomorkodás. Ott van, boldog. Nem az önmarcangoló, nem az önmagát folyamatosan gyónásba vívő és önmagát marcangoló embernek az állapota ez, hanem a felszabadult, az életre kerülő embernek. Az az igazi szomorúság, hogy fáj. Fáj a bűnöm. Az az igazi szomorúság. És az nem azt jelenti, hogy én mindig bűnös vagyok, de amikor én szabad vagyok a bűnömtől, és én már igazából nem vagyok szomorú önmagam miatt. Egyre szomorúbb leszek a másik ember miatt, aki a testvérem. Hogy jaj, elveszítem. Jaj, érzem. Jaj, látom. És akkor itt is a két variáció van az emberi. Szomorú vagyok, nem akarom látni. Elég, bezárom. Utána jön a másik, szomorú vagyok Isten szerint, és sírni tudok másért. Hiszen a mi mesterünk is sírt Jeruzsálem fölött. És kimondta, ő is kimondta, amíg a vőlegény itt van, nincs hely a szomorkodásnak. Azonban ebben a mondatban lehetetlen, hogy szomorkodjanak, amikor a vőlegény ott van a násznék között. Igen, ha te szomorú vagy, akkor messze van a vőlegény. Akkor Krisztustól messze került, és ott kell lenni annak a természetes szomorúságnak, akkor hova lett? Hova lett Krisztus, ha a násznékhez tartozol? És a kétféle szomorúságra, hadd mondjam a válaszokat. A negatív szomorúság. Júdás. Tudta, megszomorodott, nem rendezte, és fölkötött a magát. Van szomorúságod? Egy megoldás van. Isten szerinti szomorúság. Isten szerinti, és az nem bűntudat, hanem oda menni Isten elé. Én vagyok. Van pozitív példa is. Dávid. Dávid, amikor Úriás feleségét, jól emlékszem, ugye ellopta, megcsalt a paráznaság, akkor az történt. A proféta megmondta, hogy te vagy az. A példa elmondásával leleplezte Dávidot. És Dávid odament Isten elé. És Isten azt mondta Dávidnak, te megmenekülsz. Az életed megmenekült. A bűnbánatnak és ennek a bűnbánatnak a szomorúságának és a szívből való megtérésnek, a megbánhatatlan megtérésnek a következménye. Isten ma is így válaszol mindenkinek. Következményeket viselni kell, de az életed megmarad. Az a fájdalom, az a szomorúság, ami olykor kísér bennünket, ami benne vagyunk, így két irányú. Vagy élet, vagy halál. Ha magadba hordozod, ha nem rendezed el a bűnöd Istennel, akkor ott van, a halálba fog vinni. Ott van Júdás esete, és igazából én nem hiszem, hogy Júdásnál jobb példát tudnék-e hozni. Van még a Bibliában más negatív is, de hadd mondjam azért még mást, pozitívot is. Azért úgy, mint Júdásnál, úgy, mint a Júdásnál a negatív, azért ott volt Dávidnál a pozitív, hogy élet. És ott volt még mindig egy másik, az új szövetségből is egy pozitív példa. Az a Péter, aki a nagyon erős kősziklára épített kőszikla volt. Az is, amikor a kakas megszólal, szomorú volt. Tudod szomorú lenni önmagáért. És ez bennünket is sokszor figyelmeztessen. Bizony a mi életünkben is vannak szomorú pillanatok, lehet súlyos vége, mint Júdás. Nem bánom meg a bűnömet, és elment. Kész. Vagy lehet egy olyan engedetlenség, mint a gazdag ifjú történetében. És szomorúan elment. Nem rendezte, és ott volt a lehetőség. Ott volt a lehetőség. Ezt nagyon sokszor föl kellene kiabálva mondani. Van lehetőség. Volt lehetőség a gazdag ifjúnak, de neki kedvesebb volt. Volt Dávidnak egy összetöretése, és ez volt neki jó. Az Isten szerinti szomorúság nekünk jó. Az Isten szerinti. Nem Isten adja a szomorúságot, te tettél a bűnt. Nem Dávidot vitte be Isten egy bűnbe, hanem Isten hozta ki a bűn következményéből Dávidot. Mert volt egy odaadás, itt vagyok Istenem, itt vagyok, én vagyok. Ezt a szomorúságot, amikor magamra nézek, meg kellene élni, én vagyok, és most meg kell térnem Istenhez. Oda kell állnom elé, mert ez a megtérés annyit is jelent. Mind a tékozva fiú is ott állt, ahogy állt. És ugyanúgy látja, mind a tékozva fiúnak az életét, most is a te életed, Isten, ott vagy, ott vagy. Most lékos fájó, ez meg az, meg amaz. Van visszaút, csak egy dolog kell. Én vagyok. Én vagyok a bűnös, nem a bűnösség, ez kevés. Hanem én nem akarom tovább. Szomorú vagyok, ezt megtettem. Nem azt mondtam, hogy vesztes vagyok, lebuktam, meg vesztes vagyok itt ott, következmények vannak már most is. Ez nem lebukás. Az élet és halál kérdése. Ha leleple az Isten valamit, mert mindent leleplesz, akkor kétféle szomorúság lehet bennünk. Vagy lebuktam, mint egy bűnöző. Nem a bűnét bánja meg a bűnöző, hanem az, hogy elvitték a rendőrök. Ne kövessük ezt a példát, mert az börtön. Vagy halálos ítélet. Egész életemben börtönbe lettek, a sátán börtönében, mert volt lehetőségem, mint a gazdag ifjúnak is volt. Volt lehetőségem. Megbánhatatlan megtérés. Ebben olyan szép a szó összetétel. Egy megtérés, amikor de jó, hogy megtérhette. Egy megtérés, amikor tudom azt, hogy különben a halál. És a halál nem csak a kötél, Júdás, hanem a szellemi halál is. A lelki halál. És mennyire nehéz még az Isten szerinti szomorúságnak és a folytatása. Hadd menjek tovább Dávid példájával, aki az életét megnyerte, de meghalt a fia. És a saját maga láthatta, hogy Absalom, hogy ment be az ágyas házba a szeretőjéhez, akarom mondani, az élettársaihoz, akkor ugye voltak ágyasai. Megvolt az élete, de a következményektől nem szabadult meg. Isten, hogyha megbocsát, életet ad, de a következményeket viselni kell. És hadd legyen Dávidnak itt is példamutató az élete. Dávidnak meghalt a fia. Reszketett, hogy meg fog halni a fia, már majdnem az őrület határán volt, nem merték megmondani neki. És amikor ő magára jött rá, a körülményeket látva, a csendet, a titokzatosságot, akármit titkolták elől, azért titokzatosság, akkor meghalt a fiam. A tudatára ébredt, és fölkelt és evett és ivott. Nem parázott, nem depizett, hanem áldotta Istent. Na, a szomorúság így oldja föl Isten. Így szabadít meg attól, hogy a következményénél Dávid fölemelkedett és nem összetört. Meg kellett látni. Annak a következményét, amit Isten ellen tett, mert Isten ellen tette, meg kellett látnia. Nem gondolom, hogy kellemes látvány volt a Absalomtól látni azt, hogy az ő ágyasai közé betör a Absalom. Nem van kellemes lehetett. Nem egy kellemes állapot lehetett azt a nagyon hőnszeretett gyermekét halva látni. De Isten úgy felszabadította, hogy csak ezután egy új kezdődhetett. Ezután kezdődhetett az új. Dávidnak nem fizetni kellett, meg kellett térnie. Dávidnak nem bűnbánatot kellett tennie, hanem meg kellett térnie. Bár Dávidnak nem önmagát kellett sajnálni, hogy lebuktam, ja Isten, mit csináltam, hanem önmagáért kellett szomorkodni. Ez az Isten szerinti szomorúság, hogy Isten vagyok ellen, Istennel szemben voltam. Egy évig, úgy se látják meg. Dávid egy évig csinálta a paráznaságát. És nekünk sokszor van olyanok, amikor csináljuk a magunk is, majd csak nem veszi észre senki, meg mit nem kell adni semmit senkinek. És Isten meg leleplezi. Nátán mindig van. Mindig van tükör, mindig szembe jön, mindig meglát. Ráadásul annyi rossz indulatú van, hogy még többet is mondanak róla, hogy kivéve, hogy csak ennyi volt. Mindig jön a leleplezés. És az a szomorúság, ez a leleplezés következményei szomorúság, ez a mi áldott számunkra. Mert az Isten szerinti szomorúság üdvösség. Értsük meg. Az Isten szerinti szomorúság üdvösség lehetősége. Ha végig megyek azon, hogy nem bánom a bűnömet, hanem megvallom. Óriási különbség. Mi mindig megbánjuk, hogy mit tettünk, csak nem rendezzük. Mi mindig megbánjuk azt, Istenem, hát már megint rossz voltam. Nem. Már megint nem voltál otthon. Azért, mert távol voltál tőlem. Azért, mert Krisztustól távol vagy, azért vagy szomorú. Nem azért, mert ő nincs itt, meg ő ment el, azért, mert te mentél, te nem vagy ott. Te vagy távol a bűneim miatt. Pontosan ezért. A bűnök távolítanak el. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Ugyanaz a prédikátor mondja. Jobb a szomorúság a nevetésnél, de az Isten szerinti szomorúság. Ezt tegyük hozzá. Jobb. Jobb egy gyülekezetben, hogyha csend van, és látjuk, hogy Isten igéje, hogy mint két élő kard vág. Engem is, mást is, aki szólja, aki hallja. Jobb. Mi nevetünk. Hol gyerekes az a nevetés, hol nagyon rossz indulatú. Lehet úgy is nevetni, hogy nem veszik komolyan, de lehet úgy is nevetni, hogy kinevetjük Istennek a törvényeit, kinevetjük Istennek azt, amit elrendelt felőlünk. Jobb a nevetésnél a szomorúság bizony. És a szomorúság és a bánkódás Igazából sokszor rokonfogalom nálunk. Rokonfogalom. Pedig nem. Nekünk a kettőnek együtt kell lenni. Megbánni a bűnöket, szomorúnak lenni. Isten szenti szomorúsággal, hogy én tettem és kegyelmet kérek. Mert csak ez vezet üdvösségre. Amikor a görögből, például én a szomorúság szavát veszük elő, akkor az isteni szomorúságról beszélek, és igazából ennek a szónak, a görög szomorúságnak a jelentése igazából hordozni jelenti gyászolni. Hordozni gyászolni. Hordozom-e a bűnemnek a következményét, gyászolom-e önmagamat, mert akkor vagyok szomorú. Mint említettem, a Bibliában, az Új Szövetségben többször előfordul ez. Lehetetlen a szomorúság akkor, amikor a vőlegi köztük van. A szomorúság ellentéte is igaz. Ha ott vagyok mellette, miért gyászolnék? Élek. Ő is él. Miért kell nekem akkor hordozni, mikor már rég levette? A szabadítóval vagyok, az Úrral vagyok együtt. És aztán ott van a másokért való szomorúság. És aztán ott van a Jakab 4, amit a múlt héten is mondtam. A bűnösök. A bűnösöket Isten, a kevésséget hogy ítéli meg. Sőt, még a Jenések könyvében is, Babilon feletti szomorúság, elvesztése felett is van szomorúság. De mindig is maradjunk annyiban a szomorúság szóban, ami számunkra igen pozitív mégis. Máté 5:4. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. De nem a sírások miatt. Na nem az önő sajnálatban adódó szomorúságtól, hanem azért, mert megtettem, mert szükségem van a bűnfelismerése után arra kegyelemre, arra az irgalomra, amit Isten mindenkinek, még Dávidnak is, úgy adott meg, hogy ki is mondta, az életed megtartotta. Számunkra egyetlen érték van, az élet. Számunkra egyetlen egy szomorúság, ami Isten szerinti szomorúság, az életről szóló szomorúság, és nem a részletekről. És egy közösségben vagy, vagy gyülekedben, és látod a szomorúság, akkor más ember életér vagyok, én is szomorú. Nem azért, mert rálépett a lábamra. Nem azért, mert mondott valami rosszat. Az Isten szerinti szomorúság az, amikor a másik embernek szólok, hogy ne tedd, mert. Amikor Isten szerint az ember tudja legalább mondani. Amikor működik egy közösség, és üzenem, hogy ne tedd, mert szomorú vagyok, mit csinálsz. Pál így élt, és ezt az üzenetet pontosan, amit olvasok a Korintusbeliekben, pontosan ott van az előzménye is, hogy megszomorítottalak titeket, és így tovább. Külön alkalmi témája lehet az a korintusi levélnek ez a részlete, hogy üzent valamit, és megszomorodtak azáltal, és még ettől még Pál is megszomorodta, hogy ti szomorúak lettetek, de nem bánom. Azért van szomorúság, mert az emberből a szomorúság, Isten szereti szomorúság azt mondja, hogy ne csináld, ember. És olykor, amikor az ember szolgál, akkor azt mondja, hogy most fájdalmat okoztam neki. De nem baj, fájdalmat okoztam neki, mert lehet, hogy Isten szereti szomorúság lesz a emberi jajgatás. Ez az előzmény a korintusbeli levélben az összegezése az Isten szerint és az ember szerinti szomorúságnak. De a világ szomorúságának mindig, tudjuk meg, a célja a halál. Elindul egy betegség. Célja a halál, szomorúság. Nincs kapcsolat Istennel, nincs megtérés, és halál. Kiüresedés lelkileg, szellemileg, halál. Naponta gyakorolják, mint mondtam, egyházak. Naponta vádolnak, naponta mondják a bűnt, és nem oldoznak föl, csak ilyen emberi feloldozásokkal. Isten pedig azt akarja, hogy legyen egy megbánás, aminek az a célja megtérjél, és annak az a következménye, hogy üdvösséget kapsz, és az üdvösség ig, ott van a vigasz. Mert amit elvesztettél, magadnak köszönheted, az életednek viszont hálát adhatsz. Lásd Dávid. Isten az életet adja, és nem a halált. Életet ad, nem a halált. Az emberi szomorúság mindig halált ad. Mindig. Magad alá esel, nem eszel, nem dolgozol, stb. És kész. A csövestől megy tovább a Stiglitz kertbe, ahol a madarak fölötted énekelnek, te meg a földbe vagy. Megy tovább. Leállsz. Ez a leállás már a halál. Isten a bűnért, ha megbánod és megtérsz, ad kegyelmet és örök életet. De tudni kell, a következmények ott vannak. A következmények a döntéseinknél mindig ott vannak. Dávidnál élet, Júdásnál halál, és a gazdag ifjúnál se az élet. Elment. Két szélső költ van valaki, a gazdag ifjú. Lehet választani. Lehet választani a bűnös életet, de semmilyen nem külön van a halálnál, mint a világ szomorúsága. Ez egy látványosabb, kellemesebb halálba vezető út. A gazdaságtól kezdve a sok minden világi útvonal, semmi külön. Lehet nagyon szenvedve menni halálba, és lehet nagyon vidáman menni halálba. Lehet nagyon-nagyon bálványimádon nagyon örülni a földi milléteden, csak a véges számolásnál halált kapod. Nincs tovább. Örök élet egyáltalán. Fel kell mérni a mi életünkben is. Szomorú vagyok. Ez tőlem való szomorúság? Istentől valami szomorúság? Vagy valaki rám okoztatta? Mert ha valaki rám okoztatta a szomorúságot, az uralkodni akar. Mert ráadásul meg akar ölni. Mert aki rajtad uralkodni akar, az nem Krisztusi, az tuti. A sátán. Aki neked folyamatosan bűnbánatba visz be, mindegy milyen Isten módon, ha nincs feloldozása ennek Krisztus által, ha nincs ebből a megbánásból megtérés, üdvösség és vigasz, akkor téged becsaptak. Legyen ez akármilyen szabadító szolgálat, lehet akármilyen karizmatikus társulat, ami folyamatosan matat a múltadban, meg már generációs átoknál is, meg lassan a neandertali ősembernél is keresi a bűnei gyökerét, ez nem krisztusi. Az a szomorúság, amit Isten ad, abban ott van a megoldás és maga Krisztus. Az a szomorúság, amit ember ad, ember szerinti, az a sátáni megoldás, haj meg. Emberek nem lehetünk szomorúak. Nagyon is oda kell figyelnünk, hogy az emberi szomorúság bizonyos dolgokat megöl. Mert szomorú vagyok ezért, meg azért, akkor önmagamban is meghalnak dolgok, vagy én is más teszek, és megölök másokban olyat, amit Isten akart. Megölhetek. Azonban tudnunk kell a kétféle szomorúságot, illetve hármat. Én most melyikbe vagyok benne. Tudnom kell, látnom kell. Ha vőlegény ott van, akkor én nem szomorkodhatok. Szomorkodhatok? Igen, másokért. Mert azért, aki nincs ott, hogy szomorkodnom kell. Nem azért, mert muszáj, hanem azért nem bírom el, mert szeretem a másikat. Én a vőlegény mellett lehetek szomorú. Krisztus szomorú volt azért, amíg itt van a földön, addig szomorú. Azért, mert nem fogadták el is az halál, és így tovább. Lehetek szomorú másokért, de nem életforma. Én nem vagyok szomorú, de ő érte szomorú vagyok. És ez nem emberi szomorúság. És sokszor ezt lehet érezni az ember, nagyon fáradt, nagyon szomorú, mert valaki nincs ott veled a vőlegény mellett. Nincs ott. Elment, nincs, még nincs, oly mindegy, de nincs ott. Ezért fáj a szíve az embernek a hitetlenekért, ezért fáj a szíve az elmenetlenekért, ezért fáj az ember azért, ha látja, hogy távolodik valaki, vagy nincs is ott. Fáj. Szomorú vagyok, értsd meg. De nem én. nem én, sőt a bennem levő szomorú. És mehetnék tovább a Szent Szellem megszomorításának a történeteig. Mert ha mész, elmész, akkor a Szent Szellem bennem is szomorú. Mert megszomorodik. Megszomorodik, hogy nem tud megérinteni, nem tudja azt mondani, hogy maradj, mert a vőlegény mellett a vigaszod. Mert a vőlegény mellett van a bocsánat, a kegyelem, az élet. Dávid, végig kell menni. Végig kell menni minden egyes baj után, bűn után, úgy, mint Dávid. Egy, tudom, biztos kiderül. Isten felszínre hozza a bűnt, nem azért, mert téged bántani akar. Téged meg akar menteni életre. Téged akar szomorúságra vinni, hogy bánd meg a bűnt, és kérjél kegyelmet végre. De ez nem azt jelenti, hogy minden megy úgy, ahogy ment. Dávidnak is elég nagy veszteség volt. Az ágyasa és a gyereke nem semmi ám azért. De mégis Dávidnál is ott volt a pozitív. De Betsabétól megszületik a gyereke. Megvigasztalja ő Betsabét. De számomra ez a mondat, már most nem olvastam el, 2 Sámuelből. Mindez, amikor a gyermeke halála után Dávid föláll, mások is csodálkoznak. Hát hogy? Mikor élt, akkor is sírta, bőjtöltél, minden bajod volt, majd belehaltál, most mikor meghalt, akkor meg áldod Isten, de mi ez? Na ez a hívő embernek az élete, amikor azt mondom, a következményeket megköszönöm Istenem. Köszönöm. És az újba, az új kezdetében én állok be, mert életem van. Megvigasztalom Betsabét, én. Tudod, mit jelent egy összetört ember, vigasztalja meg a nem összetört embert, a megcsalt embert? Ez valami nagy csoda. Dávidnál a nagy fájdalmak után ő vigasztal. Istennek ilyen hatalmas a szeretete. A bűneid megbánása, a megtérésed, a kegyelem, az örök élet, a vigasz után van mit mondanod másnak. Van új kezdete, van folytatás egy újnak, és te vagy aki. Nem magadtól, de más lettél. Ez az igazi szomorúság. És az egyetlen egy útunk van, amit élhetünk meg. És bizony ne szomorkodjunk semmit. És ott a válasz, amit újra elmondhatnék. Örülj a mindennapoknak. Amit Isten adott, annak örülj. Örülj, hogy férfi vagy, nő vagy. Örülj, hogy van enni, innen. Örülj, hogy dolgozhatsz. Örülj, hogy a kezednek van egy gyümölcse. Nem kell többen, nem akarom elvenni a másiktól. Én tőlem se tudják elvenni, mert én termelek meg az enyém, a fejemben, a kezemben, akárhogy. Hát kellene nagyobb békesség. Nem harcolok. Nincs harc. Még Istennel sincs. Mert nem vagyok szomorú, hogy nekem kevesebb pénzem van. De nem ám. Nem vagyok szomorú ezért vagy azért. De hálás vagyok azért, mert Isten amit adott, az nekem adta. Nem vagyok szomorú, hogy nekem mit tudom én nem. Csípő derek feleségem van. Vagy 2 méteres szőke kékszemű férjem. Nem nekem másnak. Nem. Nekem pont jó. És Istennek hála, én is jó vagyok neki, persze. És nekem nem kell összehasonlítanom a gyerekemet más gyerekével, ez nekem pont jó gyerek. Vagy Isten egész jót adott. De nem is dicsekszek fel, ez pont. Pont nekem való. És amit Istentől kaptam, minden jó. Kell lenni több? Vagy szomorú akarsz lenni? El akarod érni még azokat a magaslatokat, hogy sose fogsz elérni? Az első pofára esés után, jaj, de szomorú vagyok. Hát nem jött be az 5-ös lottom, jaj, nem kaptam új munkahelyen, nagyobb fizetést, jaj, a szomszéd felesége szebb, mint az enyém, jaj. Most mi van? A szomorú akarsz lenni? A halálba jömész, vigyázz. Mert ha irigykedsz, ott van a halál. Mástól elveszed megőled más házasságát, de te neked se lesz. Ha irigykedsz más pénzért, beleszakadsz. 40 évesen kiégsz, mert agyon dolgoztad magad. Ezt a generációt, amilyen vagyok, a GMK és egyebek tették tönkre, nem az izmusok. Oda tűzték mind a kutyáknak a csontot, meg rohantunk után. De minek? Ma nézd meg az 1970 környéken épített házakat, nem tudják kifűteni, de nagy. Aki megépítette, már rég köszvényes, vagy a temetőben van. Mert kellett, ugye kellett a halál. Azt, amit Isten adott, azt kellene megértenem. Azt kéne elfogadnom, és abba kellene boldognak lennem. Éljed azt, amit Isten adott. Ugye milyen egyszerű recept? Azt, amit Isten adott. Nem azt, amit a Józsi bácsi adott, nem azt, amit a pásztorod adott, célnak, eléd, vagy mögéd, hanem azt, amit Isten adott. Ez pedig semmi más nem történhet. Semmi nem, más nem adhat erre választ, csak azt, ha tudod, hogy kapcsolatban vagy azzal, aki adta mindezt neked. Mindenkori megelégedettség nem lemondást jelent. Mindenkori megelégedettség nem dőfösséget jelent. A mindenkori megelégedettség az, hogy jól vagyok, köszönöm a bőrömben, jól vagyok a lényemben, jól vagyok mindenben. És akkor érvényes, hogy a kezem munkájának tudok örülni, a fejemnek a gondolatáért tudok örülni, a családomnak tudok örülni, mindenek tudok örülni. Köszönöm, jól vagyok. Köszönöm, nem vagyok szomorú, és személyesen hadd zárjam azzal, de bizony sokszor nagyon szomorú vagyok. Mikor látom, hogy másért szomorú. Mikor látom más, hogy az emberi szomorúságot teszik tönkre halálossá az életeteket, akárhova nézek, mindig az emberi. Nekem több kell, vagy kevesebb kell, a nem Isten szerinti mértékek miatt. Valahogy más példaképek vannak kitűzve célként, ami sose érnek el emberek, és szomorúak, és halálosan betegek. Aki él, annak fáj, hogy beteg valaki. Ha Krisztusban vagy, nagyon fáj, hogyha valakinek az élete halálos. Nagyon fáj. Egy gyülekezetben pedig miért szomorok a keresztények? Van jó szomorúság. Adja Isten, hogy több sok szomorú legyen, aki a másik ember tudja figyelmeztetni, feddeni, pásztorolni. Erő jó kedvel, mert pár szavaival a szolgáló lehet, hogy ne legyen szomorú, mert úgy nem tud szolgálni, mert úgy nem igazából talán hitelképes is, vagy ő maga is belefárad. Racionálisan kell mondani, hogy ez a baj, az a baj. Bár az ember a szellemben van, és érzi a másik embert, sokszor nagyon nehéz érzelmek nélkül közölni. Testvérem, baj van. Ha így mész, valahogy a halálba mész. Ezért az ellenszerét mondom, adj Isten, hogy aki szomorú, találja meg azt, akihez minden bánkódás nélkül vissza lehet térni, megtérni. Legyenek ezek az mi örömeink, amikor valaki Istenhez eljut, és azt mondja, Istenem, én voltam. Nem csak bánom a vétkemet, hanem bocsáss meg a vétkemet. Talán ezt kellene megtanulnunk. A bűnbánat kevés. Ha nincs bocsánat kérés Istentől. Olyan sokszor bűnbánatot láttam én már, csak nem volt folytatása. Mert szomorú voltam, hogy lebuktam ember és Isten előtt. Szomorú voltam. Kiderült. Az igazi megtérés, a megbánás nélkül megtérés azt jelenti, itt vagyok Istenem, én voltam. És abban a pillanatban hálát tudok adni egy Nátánért, aki azt mondja, te voltál. Hálát tudok adni azért, mert Isten igéje megszólalt, hogy én vagyok. Hálát tudok adni Isten minden szavaira, ami leleplez, ami szomorúságra visz. De nem arra a megbánásra, hogy hát, kár, hogy észrevették. Kár, hogy lebuktam. Istenet nincs lebukás, mert ő ismer. És ha leleplez. Azt a lehetőséget kapod meg, mint a gazdag ifjú. Ami kedves neked, ami bűnöd, ráadásul, mert a bűn mindig kedves, azt nem csak megbánod-e, hanem leteszed-e, megszabadulsz tőle. Úgy megosztod, hogy Krisztus elé teszed. Ez is egy megosztás, hogy nekem nincs rá részem benne. Mert ő fölvitte a Golgotán, igen. Vagy szomorúan tovább mész. A szomorúan tovább menni annyit jelent. Irány a halál. Lassan, gyorsan, olyan mindegy. De eldöntött célja a sátánnak. Ki nem enged a markából. Ha pedig Isten szól, azzal, hogy szomorúvá tesz, most már tudnod kell. A te szomorúságot többé nem lehet emberi. Nem jajgathatsz, nem parázhatsz. Nincs. Elfogyott. Itt Dávid van. Uram, itt vagyok. És a háladás. Köszönöm, hogy élek. Dávidnak a szava, amikor kimondta, hogy én vagyok, akkor Istennek a válasza azonnal az volt. Az életed meghagyom. Ha az életed meghagyom, az annyit jelent, hogy az emberi szomorúságodat elveszem. Mert az emberi szomorúság és a halál azok cinkosok, és amikor Isten azt mondja, hogy életet adok, akkor elvette az emberi szomorúságot, lásd, Betsabét ő vigasztalta meg, lásd, gyermeket kapott, lásd, betöltötte Istennek az akaratát és a küldetését. Elmúlt valami, következményei voltak, de egy új kezdet kezdődött, már Isten szerint. És csak egyetlen egy kulcs volt, itt vagyok Istenem. Ez az egy kulcs. Nem megbánom, leteszem. És erre válasz, életet adok. Lehet választani élet és halál között.